Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. A január az életmódváltás és a fogadalmak hónapja. Vajon tartósak ezek a fogadalmak? Mennyire vagyunk konzekvensek, ha életmódjavításról van szó? Póda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával Maros Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Az életmódváltás nulladik lépését beszéltük, hogy az lehet akár egy szűrővizsgálat, de egyébként ahhoz is elhatározás kell. Tehát tudod, vannak ezek a fogadalmak, hogy na majd januártól ezt meg ezt fogom csinálni, vagy ezt nem fogom csinálni, ezt szokok a cigiről, vagy nem iszom többet, vagy nem tudom, és akkor ezek általában arról szólnak, hogy hát figyelj, ha most akarod, akkor ez működni fog, de ha most nem akarod, nem fogod jobban akarni januárban. Sokan megtalálják egyébként a labort, meg mindenféle szűrővizsgálatokat csinálnak ilyen megfontolásból?
A január, február tradicionálisan erős időszak egyébként.
Tradicionálisan.
Valahogy az emberek karácsony tájékán, múltkor hallottam egy jó idézetet, hogy a karácsony felerősíti az érzelmeket, és ilyenkor...
Ezt nem kell idézetet olvasni.
Nem, de ez így van. Csak idéztem valakit, akit hallottam. És a lényeg, hogy szerintem ez ebben is igaz, hogy az ember olyankor egy kicsit elgondolkozik, hogy vajon a tavalyi év és az idei év között milyen különbségeket szeretne látni, esetleg saját magán szeretne, vagy az életvitelében szeretne módosítani, és ilyenkor jönnek ezek a mondhatni felelőtlen ígérgetések, saját magunk felé nevezhetjük fogadalomnak is. De nagyon sok esetben azt látjuk, hogy mondjuk a karácsonyi időszakban valaki mondjuk túl sokat eszik, és akkor utána észreveszi mondjuk saját magán azt, hogy a túlzott evésnek vannak mondjuk mellékhatásai, puffadások, rosszul érzi magát, stb. Ilyenkor is egyébként ez is felerősítheti azt, hogy akkor megtudjam azt, hogy például miket ehetek, miket nem ehetek. Az életmódomat ezerint kicsit jobban összerakni, kicsit végig gondolni azt, hogy egyébként hogyan kellene összerakni a saját diétámat, vagy esetleg a vitaminokat hogyan pótoljam a szervezetemben. Nagyon sok olyan vizsgálat elérhető ma már, amik abban segítenek, hogy hogyan lehet az életmódot tudatosabban élni, és hogyan lehet mondjuk egy életmódváltásnál ez a nulladik lépése, hogy a saját életmódomnak megfelelő mondjuk táplálkozást, testmozgást, vagy akár a rekreációt, azt összerakjam szakemberek segítségével.
Ez nyilván ez a fogadalom része, vagy az, ami ilyenkor ilyen hirtelen történik január 1-e, 2-a, de ennek nyilván van folytatása. Tehát, hogyha valamilyen szűrővizsgálatot elvégeznek, ahhoz jár valamilyen ajánlás. Ezt milyen százalékban folytatják az emberek azt az utat? Szóval meg volt a szűrővizsgát, azzal mondjuk 10-ből hány ember nyugszik meg, és hány ember mondja azt, hogy na jó, oké, itt vannak ajánlások, amiket érdemes még végigjárni.
Most meg egy jó barátomtól idéznék neked, Szász Mátétól, szerintem őt is. Jól ismerik. Máté szokta ezt mondani, ugye, hogy vannak a 12 hetes, meg a ilyen pár hetes életmódváltó programok, challenge-ek, kihívások, és általában nagyon sok ember ilyenkor tényleg ezt be is tartja, mondjuk ezt a 12 hét életmódváltást, a 13. hét elején az első útja mondjuk bevezet egy gyors étterembe, mondjuk egy McDonald's-ba, vagy Burger King-be, és akkor meg már minek.
Igen.
De hát ezt hívják jó-jó effektusnak, hogy ugye megvárom az eredményét, majd akkor na végre egy jót eszek.
Most már lehet.
És most már lehet, akkor adjunk neki, és általában ezek, akik mondjuk fogyni vágynak, ilyenkor dupla annyit szednek vissza, és akkor elindul ez a történet rossz irányba. És én szerintem pontosan ebből a megfontolásból nem feltétlenül azt kéne nézni, hogy a tükör mit mutat, és ne a tükörnek akarjunk megfelelni, hanem akarjunk megfelelni a laborleletnek. Akarjunk megfelelni azoknak a határértékeknek, normál tartományoknak, hiszen az mutatja meg igazából, hogy egészségesek vagyunk-e, és egyébként, hogyha azoknak megfelelünk, akkor lehet enni a gyors éttermekbe is, be lehet iktatni ezeket az evéseket. Nem szabad minden napot tenni nyilván, de nem szabad egyébként teljesen lemondani se az olyan étkekről, amik nekünk egyébként használnak.
Tehát, hogy más guilty pleasure-ök, ugye? Nem csak a gyors étterem a guilty pleasure, hanem azért van itt, nem tudom, a cukor, az alkohol,
bármit mondhatunk, amiről igazából, hogyha kismértékben fogyasztja az ember, akkor valószínűleg nem fogja kockáztatni az egészségromlást, de hát ezeket kell tudatosan eldönteni, és nem egy lapra föltenni mindent, hanem szépen tudatosan felépíteni, és ezekben tudnak segíteni azok a szűrővizsgálatok, amiket például ilyenkor is gyakorlatilag nulladik lépésként kellene igénybe venni.
Jó, hogy mondod a tudatosságot. Többször beszélgettünk már, ez kiderült, hogy 16-17 15 éve dolgozol az egészségügyben,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Nyilván láttál már ezt azt, hogyha figyelsz arra, hogy kikkel dolgozol, akkor van valami statisztika biztos kialakult már. Az emberek azok ezt az egészségtudatosságot mennyire tudják magukénak, mondjuk csak ezt az elmúlt 16 évet nézzük, akkor mi az, ami számodra meglepő volt, vagy mi az, amit ilyen javuló tendenciának érzékelsz, akár az egészségtudatosság terén?
Én azt tapasztalom, hogy egyre több ember választja a prevenciós megoldásokat. Egyébként egyre nagyobb mértékben elérhetőek, bár mint mindenhol itt is óriási a zaj, és érdemes azért megszűrni azokat a szolgáltatásokat, amiknek valójában tényleg van értelme, hogy azt hogyan kell megszűrni, ott pedig mindig oda kell szaladni a kaptafához, és el kell menni a szakemberhez, föl kell hívni a szakembert.
De akkor ez is olyan, mint a tender, nem? Hogy érdemes 3 szakembert fölhívni. Tehát, hogyha csak most egy próbálom kritikus gondolkodást itt egy picit
erősíteni. Ha így gondolkozunk, igen, érdemes azokat a nagy szolgáltatókat igénybe venni, akik mondjuk tegnap előtt még, tehát már tegnap előtt is ezzel foglalkoztak, és mondjuk nem egyéb üzlettel foglalkoztak, tehát azokat a tradicionális szolgáltatókat igénybe venni, akiknek mondjuk van jó renoméja, elfogadhatóak a piacon, és mondjuk esetleg olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amikkel más szolgáltatók nem. Nem érdemes minden esetben a ChatGPT tanácsára hallgatni, ahogy ezt ugye sokszor kihangsúlyozzuk, nem érdemes a földszint egybe Magdi nénire hallgatni, mert nem biztos, hogy az ő tanácsai ránk egyébként pontosan ugyanolyan jól működnek, ezért érdemes azokat a szakembereket felhívni, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak, nagy mennyiségben találkoznak páciensekkel, és mondjuk tegyük föl, hogy évek óta ezzel foglalkoznak, nem pedig tegnap előtt kezdték a szakmát.
Az egészségtudatosság másik része az ugye az ajánlási rendszereknek a tartása. Tehát, hogyha a számomra elfogadott, vagy általam elfogadott szakember ajánl valamit, akkor azon az úton elindulok, és jó esetben végigmegyek rajta. Erre van-e bármi statisztika? Szóval látjátok-e, van-e alumni, ahogy tetszik, hogy ha visszanéztek, vagy utókövetés, hogyha megnéztek, hogy a pácienseitek milyen százalékban követik azt az utat, amit egy adott esetben egy diagnózis kijelölt nekik?
Ez nagyon érdekes kérdés. Azt láttuk, ugye a sport vonaláról érkeztünk meg ebbe a szolgáltatásba, aha, és a sportolóknál volt ezt a szolgáltatást, úgy hívtuk, hogy szoros nyomon követés, vagy szoros emberfogás, ha már lehet ilyen sportolói megnevezést használni, és ebben az esetben például volt olyan, hogy véletlenszerűen felhívtuk az ügyfelet, hogy mondjuk egy telefont bekapcsolva fotózza le, és küldje el, hogy most épp mit eszik, mert tudta a kollégám, hogy épp most mit kell lennie, hiszen ő rakta össze a diétát.
Bíril.
És
ez a házon belüli bíril.
És ez egy ilyen nagyon kemény nyomonkövetése annak, hogy amit megbeszélünk egy sportolóval, azt betartja-e. Mondanom se kell, hogy az olimpikonok azok betartották, hiszen nekik megvolt a cél. A cél az, hogy ő olimpián szerepeljen, a cél az, hogy azon az olimpián a saját kvalitásának megfelelően szerepeljen. Ha neki az a kvalitás, hogy megnyerheti, akkor nyerje meg az olimpiát. Nagyon sok ilyen esetben voltunk egyébként bevonva, tehát ezek az olimpikonok, ezek betartják. Akkor ugye jön az a gondolkozás, hogy lehetek-e én olimpikon. Hát én is lehetek olimpikon, hogyha az én célom az, hogy egy hosszú távú egészséges életet éljek, nem fogom megnyerni az olimpiát se Los Angelesbe, se utána, de lehet, hogy azt megnyerhetem, hogy egy hosszabb, egészségesebb, egy magasabb életminőségi életet élek, ha betartom azokat, amiket a szakemberrel megbeszélek, hogy a saját életembe hogy és miként kell élnem.
Ezt mennyire kell szigorúan venni? Értem, hogy oké, értem, hogy szigorúan kell venni, de most itt azért eléggé percre beosztva említetted az előbbi példát, hogy mikor, mit kell ennie annak a páciensnek, szóval hogy ezt mennyire lehet és mennyire muszáj szigorúan venni.
Én azt gondolom, hogy amit az olimpikonoktól nekünk meg kell tanulni, az a céltudatosság, amit viszont bele kell illeszteni az életünkbe, azaz, hogy a mi életünk, mivel nem vagyunk olimpikonok, nem úgy zajlik, mint az olimpikonnak. A mi életünk az egy normális életmód, abba bele kell tudni szuszakolni ezeket a kajálásokat, a megfelelő elkészítését ezeknek az ételeknek, esetleg a beszerzését ezeknek az ételeknek, mind mi fogjuk csinálni, nem más csinálja meg nekünk, stb. Stb. Uh-huh. Tehát nyilván itt én a két végletet mondtam, azt, aki az egészet elhagyja, és ugye tud tudjuk jól, már említettem ebben a műsorban is, hogy nagyjából 10 emberből 8 a harmadik héten abba hagyja a terápiáit. Az életmódváltásnál ez a szám talán még
rosszabb. Ez a küszöb, hogy 21 napig, hogyha valamit csinálsz, akkor a szokás se válhat.
Akkor ott átválhat, például, hogyha nem tudom én, valakinek azt mondják, hogy ne egyen cukrot soha többé az életébe, akkor nagyjából ennyi ideig kell kibírni, és utána nem is fogja kívánni.
Igen.
Van ilyen statisztika is, de ennek ellenére mégis azt mondom, hogy valahol nyilván az arany középúton van itt is a megoldás, nem leszünk olimpikonok, de ne is hagyjuk el azt, amiben megállapodunk, fegyelmezetnek kell lenni, de vannak olyan kihágási lehetőségeink, hogy azért megehetünk egy-egy cukrot, hogyha mondjuk valakinek az nem az életébe kerül, és én azt gondolom, hogy amit az olimpikontól meg kell tanulni, az a cél, azért megtenni mindent, hogy azt elérjük, és hát amit pedig a többieknek lehet üzenni, az az, hogy a fegyelmezettség az a végén egyébként megtérül.
Ugye ezek a szűrővizsgálatok arról is szólnak, hogy a saját szervezetünkről minél többet megtudjunk. Ez mennyire ijeszti el a pácienseket? Szóval van-e arra, megint csak statisztika, hogyha valaki bejelentkezik szűrővizsgálatra, és elindul egy úton, akár egy következő szűrővizsgálat, vagy egy következő terápia, vagy bármi, kicsekkol. Pusztán azért, mert nem akarja tudni. Volt a családomban olyan, aki azt mondta, hogy minél többször mész az orvoshoz, annál betegebb leszel. Mert nincs egészséges ember,
nem megfelelően megvizsgált. Ugye van egy ilyen remek mondás is, ami hát, vagy igaz, vagy nem. Minden esetre,
nem fogjuk megtudni.
Ezt nem tudjuk meg. Minden esetre soha nem az a célja egy labordiagnosztikai szűrésnek, hogy fals pozitív eredményt adjon bármire. A célja az, hogy támogassa a szűrésben részvevőt abban, hogy minél jobb és minél minőségibb képet kapjon a saját szervezetének az állásáról, hogy éppen hogyan áll a szervezete. Egyébként, hogy egy statisztikát még mondjak, volt egy nagy vállalati életmódváltó program, amiben egyébként részt vettünk, kidolgoztuk ezt a 12 hetes életmódváltót. Viszonylag jól működött a toborzás, hiszen a cégnek nagyjából a 30-40%-a jelezte a szándékát, hogy szeretne részt venni a 12 hetes életmódváltóban.
Az elég, 30-40%? De kevésnek
tűnik. Nem elég egyébként, mert hogyha most mondok egy másik statisztikát, nagyjából 40%-a az ilyen szűrésekben résztvevőknek, tehát hogyha mondjuk egy nagy vállalati környezetben, vagy akár egy irodai munka környezetben veszük a szűréseket, akkor 40% az embereknek az egészséges. A maradék 60%-ánál vannak problémák, ennek a maradék 60%-nak egyébként a fele krónikus beteg.
Wow.
És ennek a...
Ez statisztika?
Ez statisztika, ez magyar statisztika. Akkor most így nézzük, akkor mondjuk 30%-a a populációnak, aki irodai környezetben dolgozik, az krónikus beteg. Ennek a fele nem hajlandó egyébként még orvoshoz sem elmenni, miután megállapítják neki, hogy krónikus beteg. A maradék fele elmegy. Ez kicsit döbbenetes, de ha ebből a szempontból nézzük a 40%-os részvételi arányt, az nem rossz. Ez tartott egyébként nagyjából a 8. hétig, onnantól volt egy elég erőteljes lemorzsolódás, ez nagyjából 200 ember volt, a végére olyan 30-an voltak.
Bocsánat, egyébként lehet tudni, ez nem túl jó, bocs, ez a végén, ez a szám. 800-ból 30 maradt?
Igen.
Oké.
Okay. 180-200-ból maradt.
Maradt ennyi. A végén 30, bocsánat. Szóval, hogy akkor viszont ezt érdemes tudni, hogy mert hogyha tudnátok azt, hogy mi a lemorzsolódás oka.
A fegyelem hiánya, az, hogy nem hiszek benne, jaj, elfelejtettem, ha egyet kihagytam, már nem fogom újra csinálni. Egyébként meg nem is fogytam, egyébként meg nem is ugrok magasabbat, egyébként meg nem lett kevésbé zsíros a hajam, egyébként nem állt meg a hajhull. Tehát millió olyan dolgot tud kitalálni az ember, ami miatt el lehet kerülni azt, hogy a fegyelmezettséget betartsa.
Mert ugye itt az életmódváltásról van szó, és ugye az első lépés talán az, hogy az életmódunknak a helytelen életmódot felismerjük.
Tehát ez így van.
De hogyha ezt sokan nem ismerik fel, akkor viszont hiába is akar életmódot váltani.
Ez így van, illetve a másik az az, hogy megerősítést kapjunk, ha esetleg jó az életmódunk, tehát azokat se felejtsük el, akik becsületesen tesznek azért, hogy az ő életük az egészséges legyen, akkor kap egy visszajelzést a labortól, hogy igen, jól csinálod, csak így tovább, mert egészséges életmódot élsz, vannak ilyenek is. Őket se felejtsük el, csak nagyon kevesen vannak.
Beszéljünk a komplex szűrővizsgálatokról még. Ugye múltkor is az Alzheimer-kor kockázat vizsgálatáról beszélgettünk Szász Mátéval, és ugye ott is az volt, hogy mennyire lehet hiteles, és hogyha vannak ilyen komplex szűrővizsgálatok, akkor mik azok a kritikus kérdések, amik ilyenkor felmerülhetnek egy páciensben?
Hát megkérdőjelezheti, természetesen van-e értelme mondjuk ezeknek a vizsgálatoknak, hiszen én C-vitamint azt bármennyit beszedhetek, hiszen annak nincsen káros hatása, ezt tudja, de mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy mondjuk a D-vitaminnak már esetleg lehet, vagy vannak olyan vitaminfajták, amiknek a túlzott szedése már káros lehet. Tehát vannak, amikor részinformációk alapján hoznak döntést az emberek, és gyakorlatilag a ChatGPT és Google doktor segítségével ők rögtön szakemberré válnak, és majd ők azt tudják, hogy mit kell csinálni. Mondjuk őket általában nem nagyon tudod elérni, mert ők nem jönnek el hozzád, vagy ha eljönnek, akkor nagyon specifikált vizsgálatokat kérnek. Ilyenkor a kollégák ajánlhatnak nekik, szakemberek főleg olyan vizsgálatokat, amikkel esetleg ki lehetne egészíteni azt a csomagot, amit összerakott, de a szakembernél egyébként általában nem ez az első kérdés, hogy milyen vizsgálatot szeretne, hanem az, hogy egyébként mit szeretne, mi a célja a vizsgálatnak, van-e esetleg már tünete, vagy nincs tünete, mi a célja magának a vizsgálat eredményével a páciensnek, szeretné-e azt a későbbiekben felhasználni, vagy csak meg akarja magát nyugtatni, vagy csak nyomon követi mondjuk az állapotát, mert egy terápiában van, vagy épp életmódváltásban. Tehát nagyon sok rétű beszélgetés ez, ami a legfontosabb, hogy ezt egy szakemberrel kell megejteni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami megalapozhatja azt, hogy az életmódváltásod az sikeres lesz, avagy sem, a fogadalmadat be tudod-e tartani, avagy sem.
Ezek a szakemberek egyébként hogyan tudnak a vizsgálaton túl segíteni a pácienseknek? Hogyan tudják ezt az utat a lehető legpontosabban kijelölni, ha az életmódváltásról beszélünk? Vagy ha arról beszélünk, hogy egyébként minden rendben van, egyébként neked nincs szükséged életmódváltásra, akkor így folytasd ezt, tehát ők ezt hogyan tudják a lehető leghitelesebben, legjobban képviselni?
Hát természetesen ezt nem tudják úgy megvalósítani, mint az előbb említett olimpikonoknál, vagy a szoros emberfogásra nem fognák hívogatni a pácienseket, hiszen ezt széles körben nem lehet elérhetővé tenni ezt a szolgáltatást, nincs ennyi szakember a világon, aki ugye ezt tudná csinálni, vagy egyébként ennyi ideje sincs a páciensnek, hogy hívogassuk, hogy épp mit teszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy bizalom kell, hogy kiépüljön a szakember és a páciense között, és hogyha ez a bizalom kiépült, akkor a szakembernek a tanácsaira, a szakembernek a javaslataira a páciens nyitott lesz, elfogadja, és hogyha már látja az eredményét is ennek, akkor azt folytatni is fogja. Én azt gondolom, hogy egy kölcsönös bizalom kell mindkét oldalról, és akkor ez működni fog.
Póda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium. Pár perc múlva folytatjuk. A hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövök vissza.